she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love.
Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát az éppen zajló tőzsdei folyamatokról sokat beszélgettünk már, és sokat beszélgettünk jó nap Rihárddal, most is vele fogunk, hogy hogyan lehet még ezt a kis kapzsiságot tetézni opciókon keresztül. Erről lesz nagyjából szó. Jó nap Rihárd, tehát a telefonon túlsó végén az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Nagyon-nagyon óvatosan, mindig. Ez a lényeg, nem?
Így van.
Mert hát nem győzzük mindig hangsúlyozni.
Nem, lehet mindig fokozni a dolgokat, és mostanra azért most egyre tisztább a kép, amit láthatunk, hogy mi zajlott le itt júliusban, augusztusban az extra emelkedéssel az amerikai piacon, tehát hogy miért volt még az egész nyár folyamán teljesen megállíthatatlan az az emelkedés, ez pedig egy ördögi kör volt, mint történet. Gyakorlatilag a tőkepiacon, amikor valamilyen eszköznek az ára egy óriásit emelkedik, akkor ugye az emelkedés miatt megjelennek a lemaradók, folyamatosan csatlakoznak be újabb és újabb vevők, így épülnek mániák, borékok, egyebek a tőzsdéken. És ilyenkor a kapzsiság még tulajdonképpen valahol négyzetre emelődik, mert azt érzik az emberek, lemaradtak, vagy ha már tökéletesen elkapták az időzítést, meg nagyon jól mozognak az árak, akkor pedig érzik azt, hogy oké, de kevés van belőle, többet kellett volna venni.
Igen.
És ugye a többet kellett volna venni mentalitásnak gyönyörű példáit láthattuk az elmúlt évtizedekben. Emlékezhetünk a magyar piacon a 90-es évek végén a határidős piacra, amikor a kamattartalom 35-40% volt, 10-valahány százalékos állampapír és betéti kamatlábak mellett. Tehát a kapzsiság elharapózik, és ez totálisan elharapózott az amerikai tőzsdéken is. A Robinhood-szerű platformok, főleg ugye a Robinhood nagyon egyszerűvé tette az opciós kereskedést is, és hát sokan ráébredtek arra, hogy itt az opciók által sokkal nagyobb kockázatot lehet bevállalni, és a nagyobb kockázat bevállalásával ugye létre lehetett hozni egy brutális tőkeáttételt. Ugye az opció eredetileg arra van lenne, hogy kockázatot fedezzen, de hogyha valakik nyersen vásárolgatják az opciókat, akkor ez nem a kockázat fedezésé, vagy a kockázat fedezésének lesz az eszköze, hanem a kockázat növelésének. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amit a Goldman Sachs mutatott ki pont a múlt héten, hogy az amerikai tőzsdék egyedi részvényopciós forgalma az 2006 és 2017 között volt 12-ben egy nagy felugrás, de azt leszámítva valahol a 30-40%-a volt. Tehát amennyi részvényre opciót kötöttek, az a normál részvényforgalomnak a 30-40%-a volt, és ez a lépték, ez a dolog ugrott föl 109 és 123%-ra júliusban és augusztusban. A legdöbbenetesebb adat, amit én olvastam erről a történetről, az az, hogy a 10 kontraktusnál kisebb számlák eddig 2018 januárjában vásárolták a legtöbb opciót, 100 milliárd dollárnyi részvény volt a mögöttes részvénymennyiség, ami az opciók mögött állt, most augusztusban 500. Tehát látható az is, hogy egy olyan korrekciót tapasztalunk meg szeptember azt hiszem 3. csütörtök óta, amiben a technológiai részvényekben vannak, most a vezető tech részvényekre gondoljuk, vannak visszamenetelek, a korrekciónak korrekciói meg egyes emelkedések, de gyakorlatilag egy másfél napnyi emelkedés után azonnal jönnek az eladók, mert itt, ami a nyáron történt, az egy nagyon érdekes jelenség volt. Ugye ez a fajta új befektetői tömeg, ez tényleg tulajdonképpen árérzékenység, értékeltségérzékenység és minden nélkül tépte szanaszéjjel ezt az opciós piacot, ami ugye a marketmakereknek, akik kírják az opciót, fedezniük kellett folyamatosan. És ugye mivel emelkedtek az árak, ezért a out of the money opciók, amik mondjuk, hogyha vett valaki, mondok egy példát, már lecsökkentve az árakat a split utánra, Apple-ből mondjuk $100 vételi opciót, ami $100-nál kerül ugye pénzen belül, és ezt megvette 85-ön, és ment föl az ár, és már 110 volt, 120 volt, folyamatosan minden opciós kiírt szint került pénzen belüli opcióba ugye a befektetőknek, akik ezt megvették, a fedezőknek pedig folyamatosan tépniük kellett ezeket a részvényeket a piacon, fedezniük kellett ezeket az opciós kiírásokat. És ebbe az ördögi körbe keveredett és került bele a piac, és ebből jött létre a vezető technológiai nevekben egy ilyen fajta emelkedés, és azóta átalakult a piac, tehát Apple-ben nem igazán tudott eddig érdemi fölfelé emelkedés lenni, úgy esetleg $138-ról tegnapi záróár $107, tehát azért ezek szignifikáns esések, bár előtte az emelkedés is valami egészen elképesztő volt. A Tesla is csak azért, mint egyik vezető részvény, azért mutatott erőt, mert epekedve várták a befektetők ezt a battery day-t, amit ugye
igen, tartott kicsit a ilyen cég. Csalódást okozott nekik.
Tehát most folyamatosan van egyfajta jó hírvárás, és így eltűntek a katalizátorok a piacról. Tehát eddig voltak katalizátorok, amikbe lehetett gondolkozni, meg a legnagyobb katalizátor az maga a töretlen emelkedés igen. volt az, hogy 106 napon át úgy menetelt április 6 és szeptember 4 között a Nasdaq 100, hogy 106 napból 103-szor zárt a 20 napos fölött, és ha alatta zárt, az is nem volt újabb mélypont, nem volt erő az esésben, tehát másnap azonnal jött az emelkedés. Ez a minta tört meg. Én nem csodálkoznék, ha az S&P-ben az elkövetkező napokban egy 200 napos tesztelés lenne előttünk, ami 3100 pontos szinten áll. 3588 volt a teteje, most van a piac 3236 pontnál, tehát ez nem egy olyan bátor jóslat.
Igen, ez egy 3% körülbelül.
Egy 3,5-4%-ra vagyunk ettől a szinttől. És még egy dolgot látok a piacon, hogyha valaki még mindig vételekben gondolkodik, vagy még mindig techben gondolkodik, azért nagyon érdekes, hogy zajlik még ez a fajta menetelés bizonyos részvényekben, tehát például a Zoom Video Communication.
Aha, tehát ami összeköttetésben van, vagy kapcsolatban van a járványban.
Totálisan, az visszaesett ebben a korrekcióban a kitörő 41%-os gyors jelentési napjával együtt 3.25-ről föltört 4.78-ig, visszaesett 3.50-ig, tegnap $527 volt az árfolyama napon belül. Pinterest, Twitter, Snapchat szemben a Facebookkal, egy nagyon érdekes trend, ezekben elementáris erő van. A Pelotonban, az otthoni szobabicikliben szintén elementáris erő van, továbbra is, tehát ilyen szelektíven kell szerintem gondolkozni, ha valaki fölfelé gondolkozik, mert az 1000 milliárdos szekcióban azért nehezebb lesz emelkedést csiholni ilyen túltöltött befektetői réteggel. Egyedi sztorikat a 10-20-30 milliárd dolláros szinten, bár a Zoom ugye gyakorlatilag többet ér már, mint az IBM, és $150 milliárd fölötti értéke van, de az ilyen egyedi sztorikban lehet gondolkozni.
Ha nagyon muszáj, de jobb elkerülni talán most.
Ha nagyon muszáj, vagy abban lehet gondolkozni szerintem, hogy kivárni ezt a 200 napos mozgóátlag tesztet, és ott jó stop arányjal lehet szerintem vállalni legközelebb longot, ha valakinek ehhez van ingerenciája most.
Ricsi, nagyon köszönjük, jó munkát, egy szép napot neked.
Én is köszönöm szépen, és szép napot nektek is. Szia!
Jó nap, Rihárddal, az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeretsz nagy lábon élni? Kis lábnyommal menni fog. Hallgasd a Millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lábnyom, neked mekkora van? A rovat támogatója a Joya és Good Milk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature, a jó ízű egészség. Reklám.
Üzemanyag.
Feltöltve.
Takarítás.
Minden autó kitakarítva.
Fertőtlenítés.
Elvégezve.
Maszk.
Felvéve.
Akkor a City Taxi indulásra kész.
Rendben.
A City Taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy tárcsázza az ismert 2-111-111-es számon.
Könnyebb, mint az egyszer egy. Kettes után 6x1. City Taxi. A taxi.
Pályázzon október 14-ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Ön választ, mi segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu/közösség weboldalra. Tesco.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Több mint 3 milliárd forintból épül tovább a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Máig nem tudják az orvosok, hol van a 17 új ambuláns mintavételi pont. Ezrek perelték be az osztrák kormányt a rossz járványkezelés miatt. Időnként felhők jelenhetnek meg az égen, de csapadékra csak keleten lehet számítani. Délután 23-28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. A kúria döntött, a Politika Történeti Intézetnek el kell hagynia az 1896-ban bíróság céljaira épült Kossuth téri igazságügyi palotát. A döntés jogerős, azonnal végrehajtható, írja a Magyar Nemzet. A magyar állam évekkel ezelőtt beperelte az intézetet, amelynek jogelődje az 1952-ben megalapított Munkás Mozgalmi Intézet, később a Párt Történeti Intézet volt. A magyar állam a jogszabályok alapján kérheti a végrehajtás megindítását, az ország egyik legértékesebb ingatlanának kiürítését. Több mint 3 milliárd forintból épül tovább a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Népszava azt írja, az idei évben több mint 1,5 milliárdot, és a 2021-es évben szintén ennyit költhet magára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A beruházás 3 tételből áll. Katasztrófavédelmi speciális képzési központ létesül a Ludovikán, felújítják a Hungária körúton található épületeket, ahol a honvéd tiszteket képzik, és tovább terebélyesedik a Ludovika infrastruktúrája, rekonstrukciós munkákat végeznek el, irodákkal és kulturális terekkel bővítik a kampuszt. Máig nem tudják a házi orvosok és a házi gyerekorvosok, hogy pontosan hol van az a 17 ambuláns koronavírus teszt mintavételi pont, amiről még vasárnap beszélt Rétvári Bence államtitkár, hangzott el az RTL híradóban. Az állami tesztelést segítő mintavételi helyekre a tünetmentesek mehetnek tesztelni, például a kontaktszemélyek, akiket a házi orvos időpontra beutal. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt mondta, nem kaptak felvilágosítást, hova lehet beutalni azokat, akiket teszteltetnének. Közben több mint 2 millió vírus tesztet vett a külügyminisztérium, a beszerzés értéke 2,5 millió forint, így egy teszt átlagosan majdnem 4700 forintba került. A teszteket szállító cégek közül az egyiktől korábban már több mint 6000 darab lélegeztetőgépet is vásárolt a kormány. Ezt válaszolta a szaktárca Újhelyi István EP képviselőnek, aki közérdekű adatigényléssel fordult az ügyben a kormányhoz. Jogi eljárást kezdeményeznek az osztrák hatóságok ellen azok a síelők, akik az Isgl nevű síparadicsomban fertőzöttek meg koronavírussal az év elején, írja a Euronews. Úgy vélik, nem tájékoztatták őket időben arról, mekkora a baj, a település lezárását pedig sokkal hamarabb el kellett volna rendelni. A bécsi fogyasztóvédelemhez 45 országból összesen 6000 panasz érkezett, köztük olyan családoktól is, amelyeknek rokona belehalt a fertőzésbe. A mostani per kezdeményezői fejenként 100 000 eurós, azaz 36 millió forintos kártérítést követelnek. Két rendőrt meglőttek Kentuckyban, Louisville városában egy tüntetésen. Előzőleg az államfőügyésze bejelentette, hogy az afroamerikai Breonna Taylor haláláért felelős intézkedő rendőrök közül csak az egyik ellen emelnek vádat, és nem is gyilkosság, hanem gondatlan veszélyeztetés miatt. A tüntetők nem csak békésen demonstráltak, nincs igazság, nincs békesség, és szüntessék meg a rendőrséget feliratú táblákkal, hanem sokan közülük törtek, zúztak, gyújtogattak a városban. Mindenütt megjelenhetnek ma felhők, de nagyrészt még kellemes idő várható. Csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, a délnyugati szél időnként megélénkül, délután 23-28 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! A főváros környéki utakon a bevezető szakaszokon a szokásos reggeli fennakadásokra lehet számítani. Itt telítettek a sávok az M3-as autópályán, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton is, Solymártól az Ürömig, haraszol a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Kápolna utcában, a Körösi Csoma Sándor út előtt a külső sávban. Sötétek a jelzőlámpák dugóban, a Füredi utcában, a Szent Mihály utcán, mert egy jármű kidöntött egy lámpaoszlopot. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. Csütörtökön reggel, szeptember 24-én a stúdióban Mihálovics András.
És Gede Balázs.
És mondunk közlekedési infókat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
A Jászberényi út durván telített befelé, full pre-covid csúcsforgalom H. Péter szerint, aztán a Köki terminálnál a Sibrik és a Vakbottyán kereszteződésében nem működik a jelzőlámpa, óvatosan vezessetek, írja a hallgató.
Megnézzük az útinform, miről tájékoztat. Hát azt mondja, a főváros felé a főbb útvonalakon a reggeli erős forgalomnak megfelelően már csak araszolva lehet autózni, és ezzel szerintem sok mindent elmondtunk.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hát ha remetének nem is nomádnak már mehetünk, ha minden
na, igaz. Na, hátrább az agarakkal. Tényleg a digitális nomádokról lesz szó, mégpedig annak a hírnek a kapcsán, hogy nyár végén itt a szomszédban, Horvátországban a miniszterelnök azt mondta, stílszerűen a Twitteren,
igen,
hogy Horvátország módosít az idegenrendészeti törvényén a digitális nomádok tartózkodásának jogi szabályozása érdekében. Uh-huh. No, ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Magyar Csabával, aki ugye a okleveles adószakértő és a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Horvát barátaink miért pont most léptek?
Hát nagy eséllyel ez összefügg a koronavírus miatt elmaradt turisztikai bevételekkel is, és hát felismerte Horvátország, hogy a digitális nomádok köre egy új fogyasztói és egyben új adózói kör is lehet számukra. Kevesebb turista jött, találjuk ki, hogy milyen módszer létezik arra, hogy ezért mégiscsak behozzuk az országba a külföldieket, és itt fogyasszanak, meg esetlegesen itt adózzanak, és ez egy kiváló lehetőség az, hogyha a független munkát végző nemzetközi személyeknek biztosítják, hogy Horvátországban dolgozzanak. Tehát mindenképpen látok egy rációt ebben a horvát megközelítésben. Ráadásul a digitális nomádoknak a száma évről évre növekszik, ugye részint a munkahelyi szokások átalakulása miatt is. Erre még rá fog dobni, meg már rá is dobott a vírus, ami katalizátorként hat, és hát elég komoly számok vannak, hogy melyik országban már hány ember vallja magát digitális nomádnak, tehát csak az Egyesült Államokban közel 5 millió ember van, aki digitális nomádként apostrofálja magát. Szerintem, hogyha ebből egy pár százezret Horvátország megcsíp egy-két évre magának, azzal már nem jár olyan rosszul.
Aha, de akkor tegyük tisztába ezt is, hogy kik azok a digitális nomádok, akiket csábítgat Horvátország.
Maga ez a digitális nomád mozgalom a 90-es években indult, akkor foglalkoztak először ezzel a témakörrel. Ugye ennek az egésznek az alapja a távmunka, magyarán nem kell fizikailag irodában ülni, ezen felül pedig ugye a digitális nomádokra jellemző, hogy telekommunikációs technológiával keresik a kenyerüket, és vándorló életmódot folytatnak, tehát van egy nagyfokú kíváncsiság bennük, hogy mi történik a nagyvilágban, és hát ugye ez a turizmussal is összekötődik, mert általában szét is néznek abban az országban, ahová elmennek, és ugye onnantól fogva ők dolgozhatnak kávézóból, tengerpartról, szabadidős járművekből, tehát nagyon sok variáció van, de nem lehet azt mondani, hogy ez csak mondjuk úgy a legfiatalabb rétegre illik, hiszen van a digitális nomádok között rengeteg nyugdíjas, független tehetős, kisvállalkozó, tehát innentől fogva el lehet mondani, hogy egy széles körre vonatkozik, de mindegyiknek az a lényege, hogy telekommunikációs csatornán keresztül végzik a munkájukat. Például ide tartozhat a szoftverfejlesztés, marketingesek, nyelvtanárok nagyon sokan vannak, online trénerek, és hát a kriptósok, forexesek, pókeresek, e-sportolók között is nagyon sokan
végül is
vannak. Akik
tök mindegy, honnan pókeresek, a horvát tengerpartról vagy Dél-Berlinből.
Igen. Ugye ez egy ilyen vagyontervezési vonzata is lehet ennek, hiszen hogyha mobil vagyok, jövök, megyek, akkor ez a röghözkötés, az, hogy egy adott országban legyen mindenem, ez is borul, gondolom.
Hát nyilván itt nagyon sok szempontról oda kell figyelni, ugye egyrészt felmerül az adózás, a vízum kérdésköre, az egészségbiztosítás, tehát azért számos olyan terület van, amire oda kell figyelni, mert amíg egészségesek vagyunk és minden rendben, addig nem szokott gond lenni, ugye a bajok akkor kezdődnek, amikor az egészséggel is gond van.
Jó, vegyük akkor sorra ezeket, a vízum az hogy működik a digitális nomádok esetében?
Hát a horvátok is ezt a helyzetet próbálják egy kicsit fehéríteni, ugyanis a digitális nomádoknak a nagy része fejlett országból érkezik, tehát beutazási szempontból ők erős útlevelekkel rendelkeznek, egyébként a magyarok is ezt a kört erősítik, tehát könnyen be tudnak lépni egy országba turista vízummal, viszont a legtöbb esetben ugye ez nem lenne szabályos, hiszen ha turista vízummal érkezem, akkor nekem nem lehetne dolgoznom abban az országban, de hát ugye ezt azért elég nehéz ellenőrizni, erre szoktuk mondani ugye, hogy a digitális nomádok általában radar alatt szállnak, tehát ezt nagyon nehéz nyomon követni, de például számos ország lépett emiatt, mint ahogy Horvátország is akar, Tájföldön, Észtországban is már bevezettek úgynevezett digitális vízumot, azért, hogy egy viszonylag rövid intervallumra, egy-két évre bejöhet az országba, és akkor könnyített szabályok között tartózkodhatott, de például Berbuda, Barbados, Grúzia is dolgoznak ezeken a vízumprogramokon, meg hát két régi szereplője ennek a területnek, Ciprus és Málta is.
Budapest? Mi akarunk Budapest a startup főváros lenni, érted? Akkor hadd jöjjenek már a digitális nomádok.
Megnéztem több blogot ezzel kapcsolatban, általában a top 15-ben szerepel Budapest is a célpontok között. Tájföld és Bali ott van a legnépszerűbbek között, de Lisszabon, Prága is, azon kívül Tallinn, Taipei, tehát ezek mind-mind digitális nomád központok.
Oké. Okay. Hol adóznak ezek a digitális nomádok? Mert egy dolog biztos, a halálon kívül az az adózás.
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ugye kinek hol kell adóznia, mert általában azt tapasztalom, és néztem én is digitális nomád dolgokat, ugye egymástól tanulják, meg mondják, hogy mit, hogy kéne, ami nem feltétlenül fedi a valóságot, mert azért, mert így szoktuk csinálni, az még nem azt jelenti, hogy ez működik is tényleges egy adóhatósági ellenőrzésnél. Nagyon sok a szabály, induljunk ki abban, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy magyar csapna fel digitális nomádnak, akkor abban az esetben ugye meg kell nézni, hogy ugye magyar adóügyi illetősége van. Ha magyar állampolgár, akkor Magyarország már alapból adóztatja az illetőt, és ha külföldre megy ez a magyar állampolgár, akkor két irányba lehet elmenni, meg kell nézni, hogy van-e adóegyezményünk azzal az országgal, vagy nincsen. Ha van adóegyezményünk, akkor utána meg kell nézni, hogy munkaviszonyban végzi a tevékenységét, vagy szabad foglalkozásúként. Ha munkaviszonyban végzi, akkor ott kell adózni, ahol a tevékenységet végzi, kivéve, ha nem haladja meg a 183 napot. Tehát magyarán, hogyha egy magyar adózó átmegy egy uniós országba, jelesül mondjuk Horvátországba dolgozni, továbbra is Magyarországról kapja a fizetését, és 183 napot nem haladja meg a kinttartózkodás, akkor még Magyarországon kell adóznia, viszont hogyha ezt meghaladja, akkor onnantól fogva Horvátországban, és ugye ezt jelezni kellene a munkáltatója részére is, hogy innentől fogva ugye neki Horvátországba kell a munkaviszonya után adóznia.
Ezt a 183 napos szabályt, ezt tegyük egy kicsit tisztában, mert van egy olyan tévhit, és én is olvasgattam ilyen fórumokat, hogy erre kell figyelni, és akkor minden megoldódik. Tehát, hogyha 183 napnál többet kell külföldön tartózkodni, és akkor már ott kell adózni. De ezek szerint
tehát,
nem ez az
182. napon visszagurulok Nagykanizsára, és kezdem előről, akkor minden rendben.
Igen, ez ugye részigazság, ez a 183 napos szabály, mert el kell különíteni azt, hogy ki hol rendelkezik adóügyi illetőséggel. A másik pedig az, hogy például a munkaviszonynál is van egy ilyen 183 napos szabály. Magyarán az adóügyi illetőség szabályainál Magyarországon azt számít, hogy magyar állampolgár valaki, de ezt felülírhatják adóegyezmények, ha kötöttünk egy országgal. És ilyenkor az adóügyi illetőséget nem az állampolgárság, hanem az állandó lakóhely alapján kell vizsgálni. Ha mindkét országban a lakóhelye, akkor nézni kell, hogy hol van a létérdek központja. Hogyha mindkét országban van, akkor a szokásos tartózkodási hely jön be. Magyarán ez a 183 napos szabályt szokták magyarázni.
Az mi az a létérdek központ?
Ez nekem kicsit túl lett komplikálva. Hát, hogyha én a Millás reggelinek dolgozom, de a horvát tengerpartról onnan csinálom az adást, és én ezért kapok ugyanúgy pénzt, mint eddig. Mennyiben másabb az, mint hogy az, hogyha home office-ba vagyok az itteni budai lakásomban. Mi köze a horvátoknak? Miért nem elég nekik az, hogy ott veszek halakat, meg mindenfélét, és az áfán keresztül juttatok az ő büdzséjükbe is, mert hát ott tartózkodom.
Hát szép lassan elérkezünk majd ahhoz a pillanathoz, amikor újra kell gondolni a nemzetközi adózási aha szabályokat, és ugye a 20. századi elavult szabályokat kellene a 21. századhoz alakítani, viszont ez még nem történt.
Ja, értem,
és ezeket a régi szabályokat próbálják belepréselni.
Jó, akkor viszont mindent érte.
Igen, mi az a létérdekközpont egyébként, gyakran mondtad ezt, fejtsük ki.
Ahol a gazdasági, szociális és kulturális kötődéseid a legerősebbek, tehát ahol él a családod, ahova járnak a gyerekek iskolába, ahol tagja vagy a golfklubnak, ahová szól a könyvtárjegyet, tehát számos olyan ismér, ami alapján
akkor a Gedének mondani, a golfklubba is Horvátországba kell járni.
Hát kell igazolnom a malcsut dobozról, igen. Vagy.
No, nem lesz ebből baj, mert hogyha most mindenki home office-ba megy, mert ugye erre tart a trend, ugye a járvány miatt is például, és mindenki azt mondja, hogy jó, akkor holnaptól én digitális nomád leszek. Akkor nem lesz ebből gond a magyar és egyéb államok büdzséjét tekintve?
Hát ugye, hogyha ez a típusú távmunka tömeges országhatáron átnyúló elterjedése történik, akkor ez adóviharhoz vezethet, hiszen viszonylag hirtelen komplett adózói körök tudnak eltűnni egy országból, ami ugye adóbevétel kiesést jelenthet, és akinek sikerült magához oda csábítani ezeket a digitális nomádokat, azok pedig adóbevétel többletre számíthatnak, tehát ez hosszú távon egy adóviharhoz vezethet, úgyhogy ma azért említettem, hogy majd eljön az idő, amikor erre érdemben kell reagálni, mert alapvetően még most észre se veszik, hogy elindult egy ilyen folyamat, és mindenki dolgozik innen, onnan, amonnan. Hogyha tegyük föl, sikerül leszámolni valamennyire a vírussal, és az országhatárok is megnyílnak sok helyen, akkor innentől fogva a home office-osok simán lehet, hogy megindulnak.
Na de akkor mit tett Magyarország? Mert nyilván nekünk sem mindegy, hogy mennyien döntenek úgy magyar állampolgárként, hogy jó napot kívánok, viszontlátásra.
Hát Magyarországon is érdemes átgondolni, hogy horvát mintára be lehetne ilyet vezetni, figyelemmel arra, hogy a mostani egészségügyi helyzet nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy most itt csak úgy jöjjenek a digitális nomádok az országba, de bizonyos feltételekkel akár most is meg lehetne oldani. És hozzátéve azt, hogy ugye a kata adó nem eddig is a digitális nomádok körében is népszerű volt, tehát sok olyan külföldi jött Magyarországra, aki katás egyéni vállalkozó lett, mert az pont megfelelt az ő elvárásainak, hogy egy fix adót kellett fizetni, kevés adminisztrációval. Tehát Budapest talán ezért is népszerű a digitális nomádok körében, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége ennek a katás történt, mert úgy tűnik, hogy még nem lefutott meccs. Ezen kívül ami érdekesség, hogy a nyugdíj is SZIA-mentes Magyarországon, és ez nem minden országban van így, tehát megint csak nyugdíjasok, külföldi nyugdíjasoknak is érdemes Magyarországban gondolkodni.
Hát ez izgalmas. Na jó van, köszönjük szépen. Ez egy érdekes dolog, és ez nyilván még tovább fog fejlődni, ugye, ahogy te is említetted, ugye még lesz egy érdekes szakasz a járvány után, amikor valójában meg lehet indulni, és lehet mozogni. Úgyhogy szerintem még erről fogunk beszélgetni. Nagyon köszi ezt a mostanit, jó munkát, és szép napot.
Köszönöm nektek is.
Szervusz. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával foglalkoztunk egy picit a digitális nomádokról, arról, hogy hogyan adóznak, hogyan élnek, milyen munkaköröket érinthet ez.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Na, Czoller Andi rövid hírei jönnek. Van-e esetleg olyan üzenet, amit mindenképpen megosztunk a hallgatókkal, mert mondjuk digitális nomádok
témakörében? Azok jelentkeznek. Horvátországban is 183 napos szabály van, vagy ott valami más. Ez ilyen nemzetközi ügy, úgyhogy nem tudnak más szabályt alkalmazni a horvátok se. Miért akartok ti itt adózni mindenképp? Előbb meg kellene nézni, hogy hol jobb adózni. Hát ez ilyen egyszerű lenne, ahogy a hallgató elképzeli. Úgyhogy hát ezek jöttek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3:49-től. Hogy le ne merülj! A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám.
Mit iszol?
Srabi! Használd a saját energiát! Természetes üdítőital 4 féle ízben. Srabi, a vidító üdítő.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Augusztus végére 41,1 milliárd forintra duzzadt a magyar kórházak beszállítók felé fennálló tartozása. Az adósságállomány havonta átlagosan 5,1 milliárd forinttal gyarapodott. Ma a Puskás Aréna biztonságosabb helyszín lesz, mint bármelyik más pont az országban, vagy akár egész Európában. Ezt közölte tegnap a Magyar Labdarúgó Szövetség a ma este megrendezendő Európai Szuperkupa mérkőzés kapcsán. Több mint 2300 kis településen juttatnak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. A kormány ehhez 5 milliárd forintot bocsát az önkormányzatok rendelkezésére. A tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-ig osztják ki. Megújított őszi menetrend lép életbe több dunántúli vonalon szeptember 28-án. A nyári kínálathoz jobban közelítő lehetőségeket biztosítanak utasaik számára a vasúti és a buszos szolgáltatók Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely, Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg felé. Kezdődik a poloska szezon. A rovarok ősszel a védettebb, fagytól kímélt épületeket keresik, ezért a lakások nyílászáróit célszerű rovarhálóval védeni vagy zárva tartani. Mindenütt megjelenhetnek ma a felhők, de nagyrészt még kellemes idő várható, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. A délnyugati szél időnként megélénkül, délután 23-28 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Jászberény úton, befelé a Tündérfürt utca után. Lassú a haladás az Éles Saroknál, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weiss von Fried út Kvassai Jenő út útvonalon. Arra szól a Kocsisor a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Szabadság híd Vámház körút útvonalon. Az Erdőkerülő utcában a Szent Mihály útnál egy sávon váltakozva haladhat a forgalom burkolatjavítás miatt. A 14. kerületben a Rózsavölgy teret, a Szabács utca és a Szugló utca között lezárták, mert csatornát építenek. Délután 5 órától a Puskás-Ferenc Aréna környékén jelentős közúti forgalomkorlátozások lesznek a labdarúgó mérkőzés miatt. A stadiont elérő metrók, az egyes villamos és a tököli úti autóbuszok sűrűbben közlekednek. Pongrász Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Jump up and shout, they all do the dig in the jungle.
aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Vas István az egyik születésnaposunk, kétszeres Kossuth Díjas író, költő, ő 1910-ben született ezen a napon, szeptember 24-én. A következőt idézzük tőle. Nincs, ami többet érne, mint az életünk, és amit belőle csinálni tudunk és merünk. Létünknek ez a nagy értelme és kalandja, és minden egyéb szédült és szédítő halandja.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A tisztán elektromos autó az energiát akkumulátorba töltve viszi magával, csak külső forrásból tölthető, robbanó motort nem tartalmaz és tisztán elektromos motorokkal működik. A középkategóriás modellek hatótávja 100, illetve 250 km, ami miatt elsősorban városi és elővárosi közlekedésre alkalmasak. Kaphatók azonban olyan modellek is, amelyek egyetlen töltéssel akár 4-500 km megtételére képesek. A tisztán elektromos autó előnye a nulla lokális szennyezés, a hangtalan és rezgésmentes üzem, a nagy nyomaték, az otthoni tölthetőség, a minimális karbantartási igény és az olcsó üzemeltetés.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Nesze Sánta, itt egy púp is. Lassan így de érezheti tényleg, magát abszolút. Az európai autóipar, mert nem elég, hogy ugye kimozog, vagy megpróbálják kimozogni ezt a emisszió csökkentést, és már mintha látszódott volna a fény az alagút végén, erre most Ursula von der Leyen bejelentett, hogy na, akkor még tegyünk rá még egy kis emisszió csökkentést az eddigiekre. Hát, hogy ennek milyen hatása lehet az autóipar, az természetesen Várkonyi Gábor autós szakértőtől tudakoljuk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Szervusz!
Észrevettük azt a karriert, amelyet a vállunkon állva sikerült befutnod, kedves Gábor, mert már az Indexre is beloptad magad, gratulálunk!
De az hagyján, de mintha te adtad volna még a címet is.
Igen.
Olyannyira, ugye? Az elbúcsúszhatunk a megfizethető kis autóktól az Indexen most, tőled pedig egy olyan 2 éve halljuk ezt a mantrát.
Elért oda is végre.
Hát az látszik, hogy megjött az üzenet egyébként, hiszen ugye most már élesben megy a lövészet a CO2 kapcsán, meg hát az állandó tervezgetés és kvótázgatás kapcsán ugye a napi eladási szinteken. Ugye azt lehet látni, hogy az, amit ugye itt tényleg évek óta mesélek nektek, hogy az autókereskedelem a következő időszakban mindenképpen át fog alakulni abban az értelemben, hogy nagyon pontosan és valós időben kell monitorozni a kereskedőknek, meg az importőröknek, meg a márkáknak azt, hogy miből mennyit adnak el, ha el akarják kerülni az esetleges komolyabb büntetéseket. Ez lett most a valóság. Tehát aki most bemegy egy autószalomba, akkor Covid ide vagy oda, azt látja, hogy jelentősen drágultak az autók, főleg az eddigi kb. Elérhetőnek mondható olcsóbb autók azok, amik kezdenek kikopni a kínálatból az utolsó darabokat ugye nagyjából mostanság szállítják le egy csomó olyan típusból, amely még viszonylag olcsón jelentett mobilitást, és hát ugye a szívóbenzines autók gyakorlatilag egy-egy kivételtől eltekintve teljesen el fognak tűnni, amire nyilván lehet azt mondani, hogy ez jó, lehet azt mondani, hogy itt vagyunk a technológiai váltásnak a hajnalán, de ettől még a megfizethető átlagos emberek számára elérhető autó az bizony egy távoli dolog lesz innentől fogva. Főleg, hogyha ugye azokat a CO2 kvótákat, meg elektromos autó szinteket látjuk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy adott esetben ezt a keményebb ráfordulást a még további CO2 kibocsátás csökkentésre ténylegesen el is fogja fogadni az Európai Unió. Azt ugye tudnotok kell, hogy a 2020 és 30 közötti menetrend ben elfogadott csökkentés, az már önmagában egy borzasztó nagy vita tárgya volt, és most akkor ezt az egyébként már szigorúbban elfogadott, tehát már keményebb kvótát akarják még tovább csökkenteni.
Legyünk optimisták, hát ha az van, hogy az autóipart már eleget nyaggatták, és más területeken fogják összehozni ezt a kvóta csökkentést, vagy erről nincs szó, konkrétan elhangzott az autóipar?
Hogyne. Tehát ugye mindenkinek hozzá kell járulni valahogyan, hiszen karbonsemlegesség elérése a cél 2050 környékére. Most ezt össze lehet hozni, vagy nem lehet összehozni, arról szerintem heteket lehetne beszélgetni ebben a műsorban. Ami szerintem ilyen szempontból minket ugye itt most, mint autóipari kis rovat érdekel, az az, hogy az autógyártást mennyire fogják felelőssé tenni ezért a kérdésért, és ugye itt azt kell nagyjából érzékelnetek, meg látnotok, hogy 2020-ban a 95 gram az, ami az uralkodó és betartandó szabály, és ezt 37,5%-kal akarták csökkenteni 2030-ig. Ez a 37,5%-os csökkentés, ahogy mondtam, egy nagyon ambiciózus történet, már eleve ez 59 gram per kilométeres nagyjából átlagot jelentett volna, ami hát satsz per kb. Ilyen 3 liter környéki átlagfogyasztást jelent. Itt talán könnyebb megfogni átlag felhasználó szemszögéből nézve, mert ez a gram meg a kilométer, meg az 54%, hát a 30%, ez a nehezen értelmezhető. De ez nagyjából ennyit jelent, hogy körülbelül egy 3-as környéki átlagfogyasztást kell kihozni, és akkor ezt most még egy elég rendes rátartással 50%-ra csökkentenék, ami azt jelenti, hogy 59 gram helyett 47 grammot jelentene ez a gyakorlatban.
Ez 100 literes átlagfogyasztást jelent akkor.
2 liter körüli átlagfogyasztást jelent ez a gyakorlatban.
És nem tudom, hogy tud-e ma a piacon lévő modellek közül bármelyik ilyet.
Hát, úgyis, hogy, és ráadásul, hogy haladjon is.
Igen.
Hát ugye ezek mindig ilyen játékok a számokkal. A helység és a motoros autóból ilyen fogyasztási adatokat nem lehet előcsalogatni, ez teljesen egyértelmű volt, már ugye bőségesen elértük a határait annak, hogy ilyen kvantumugrásnyi hatékonyságnövelést lehessen elérni, tehát ezek vagy plug-in hibrid autók a gyakorlatban, vagy ugye teljesen elektromos autók. És ugye itt jön az a táblázat, ami szerintem borzasztóan izgalmas, ami arról szól, és ez szerintem a leginkább megfogható tényleg, és így valószínűleg érteni fogja mindenki, hogy ez miről szól a gyakorlatban. Ahhoz, hogy 95 grammot be tudjuk tartani 2020-ban, ahhoz nagyjából az elektromos autóknak egy olyan 27% körüli részesülést kellene elérni az európai autópiacon. Hogyha egy 15 milliós európai autópiacot veszünk alapul, az azt jelenti, hogy nagyjából 4 millió elektromos vagy elektrifikált autót kellene forgalomba helyezni ahhoz, hogy ezek a dolgok teljesíthetőek legyenek. Hát ez ugye nagyon nem valószínű, hogy idén össze fog jönni, látva a számokat, de az biztos, hogy egy erős emelkedést láthatunk bármilyen elektromos autó tematika kapcsán. Ha maradnánk az eredeti menetrendnél, akkor egyébként is ott tartanánk, hogy mondjuk a 15 milliós darabszámot az EU piacán konstansnak tekintjük, akkor már az autók többségében kellene, hogy vagy teljesen elektromos, vagy részben elektromos autó legyen forgalomba érzve. Ez 54%-os piaci részesedést jelentene abszolút értelemben 8 millió fölötti autóról kellene úgy gondolkodnunk, hogy az vagy teljesen elektromos, vagy olyan plug-in hibrid, ami jelentős hatótávot tud megtenni, tehát ilyen 100 km-es.
Elő lehet állítani ekkora mennyiségű elektromos autót ennyi idő alatt Európában?
Hát, hogy elő lehet állítani, az egy kérdés, az meg egy másik kérdés, vagy egy-két elő lehetne, tehát amennyi növekményt ez jelentene, az körülbelül, ha emlékezetem nem csal, akkor olyan másfél gigafaktori méretben lehet itt gondolkodni. Tehát akkor, amennyit egy...
Akkor ilyen, majd Elon megoldja.
Hát...
Jó, nem megyek.
Jó,
nem
remélem sokan látnak minket, mert
megfizethetetlen nonverbális jeleket kaptunk.
Dehogyis, szó sincs ilyesmiről. Nem, azt akarom tényleg elmagyarázni itt nagyon röviden, hogy ezek költséges dolgok. Tehát, hogy itt akár mekkora technológiai ugrás fog bekövetkezni rövid időn belül, ebben az időtávban nem nagyon valószínű, hogy tisztán elektromos autók költségei olyan mértékben tudnának csökkenni, hogy az eddig megszokott dolgokat ugyanazon az áron tudjuk megkapni, mint felhasználó. Tehát máshogyan lefordítva a kérdést, vagy a következő 10 évben berendezkedünk arra Európai Uniós szinten, hogy rommá dotáljuk az elektromos autózást, ahogy eddig.
Ami drága.
Ami nagyon drága, és ez is olyan dolog, hogy erről lehet pozitívan, meg negatívan gondolkodni, függően attól, ki mennyire hisz, vagy nem hisz ebben a technológiában, de azért az egyértelmű, és azt nehéz lenne másként látni, mint hogy azért ez egy tényleg költséges dolog arra, hogy CO2 semlegesebben közlekedjünk, mert azért ez nem CO2 semleges közlekedés, vagy hát búcsút intetünk annak, hogy viszonylag olcsón autózunk.
De akkor most lennék használt autókereskedő, hiszen ha nem tudjuk megfizetni az új autókat, legyenek azok elektromosok, vagy nem elektromosok, akkor majd ugye közlekedni muszáj, akkor majd vagy átulunk a bringára, a tömegközlekedésre, vagy elkezdjük venni a keveset futott, megkímélt állapotban lévő garázsban tartott BMW-ket.
András, nem láttad a nonverbális jeleimet?
Most
csak
nem. Igen, én láttam.
A Balázs azért röhög, akkor jó.
Igen.
Egy képletes tenyérdörzsölés volt. Hát biztos, hogy a használt autó fel fog értékelődni ezek mentén a általános piaci keretek és szabályozások mentén, de hát az is egy nagyon érdekes dolog, hogy az ilyen folyamatos belenyúlások meg dotációk azok mennyire teszik könnyen tervezhetővé az értékvesztését ezeknek az autóknak, mert itt azért látunk ilyen komoly ingákat, tehát látunk ilyen problematikus helyzeteket, hogy feltolódnak fiatal elektromos autók mondjuk kereskedésekben, amelyekre egyébként van igény, csak minek vegyél fiatal elektromos használt autót, ha azt látod, hogy olcsóbban jutsz állami dotáció mentén egy újhoz. Tehát ez körülbelül pont ugyanaz, mint ugye a 7 személyes egyterűeknek a piaca Magyarországon, ami ugye fiatal egyterűként egy ilyen nehéz probléma, hogyha 2,5 milliót egyébként hozzáadhoz. Azt még nem mondtam el, csak itt röviden a végén, mert ugye látom, hogy az időn kevés, hogy a 47,5 grammos átlag szerint, tehát a szigorított, ami még nem elfogadott, de elméletileg a szigorított rendszer szerint, már 63,5%-os ami azt jelenti, hogy 9,5 millió autót kellene a 15-ből eladni 2030-ban ahhoz, hogy ezeket a célokat teljesíteni lehessen. Ezek technikai értelemben, még egyszer mondom, nem lehetetlen dolgok, de egyfelől azt gondolom, hogy a 15 milliós darabszámot innentől fogva nem fogjuk elérni. Ez könnyíti annak az esélyét, hogy hamar magas százalékokat lehessen elérni elektromos autó kapcsán. Ugyanakkor ténylegesen nagyon drasztikusan fognak drágulni az autóárak ezen intézkedések mentén, és itt lesz tényleg igazán izgalmas figyelni azt, hogy mely gyártók tudják ezt a maguk javára kihasználni, és mely gyártók fognak hát egyértelműen eltűnni, mert ez azzal fog járni hosszú távon, hogy itt egy páran kiesnek ebből a játékból.
Hát figyelj, én akkor nem adom el a 20 éves Citroen szarámat, mert úgy érzem, az olyan, mint egy Claude Monet a nappaliban, csak fölfelé mehet az ára.
Egyébként érdekes, hogy arról ugye vannak beszélgetések, hogy úgy, ahogy van, kitiltsák a belső égési motoros autók forgalmazását újonnan, viszont arról egyáltalán nem beszélt sehol senki, hogy lenne egy ilyen lejárati dátuma a már forgalomba érzett autók használhatóságának. Tehát arról nem beszéltek, hogy konkrétan a benzines vagy dízel autót azt X vagy Y időpont után már nem lehetne használni.
Világos. Na jó, hát ez egy izgalmas topik, azt hiszem még előkerül egy párszor. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, Gábor. Jó munkát neked és szép napot.
Sziasztok, szép napot.
Szia. Várkonyi Gábor állandó szakértőnkkel beszélgettünk az újabb környezetvédelmi szigorításokról az autópiacon.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken. Sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A telefonvonalunk túlsó végén Szabó Balogh Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát elég izgalmas időszakot élünk a tőzsdéken, milyen sztorit tudsz ebbe beépíteni?
Így van, így van. Jó reggelt, szóval visszatért ismét a kockázat kerülés a piacokra. Valószínűleg előnyben lesznek majd a napon belüli kereskedők is talán. Attól tartanak a befektetők, a világgazdaság helyreállása az tovább lassulhat. Erre figyelmeztetett ismét Jerome Powell, és felhívta ismét az amerikai kongresszusnak a figyelmét, hogy tessék a fiskális élénkítést előtérbe helyezni. Ám de van egy félelem, hogy ez a választások előtt igazából ez már nem fog nagyon megvalósulni. Ez a fiskális élénkítés csomagra valószínűleg várni kell, az emelkedő koronavírus esetek pedig tovább borzolják a kedélyeket. Így beleszaladtunk ugye a Battery Day után egy nagyobb profitrealizálásba. A technológiai szektor ugye újra nyomás alatt van. Ugye a tegnapi napon láttuk, hogy a Microsoft mint egy 3%-kal csökkent, a Tesla is egészen jelentősen, mint egy 10%-kal. Szóval vannak ugye nyilván üdítő színfoltok, ugye mostanában azt lehet mondani, mindent el lehet adni, rengeteg IPO van a tőzsdéken, egy nagyon izgalmas cég fog majd jönni, azt hiszem szeptember 30-án a tőzsdére, ez pedig nem más, mint a Palantir nevű cég, ez egy ilyen big data elemző cég, és a szolgáltatása gyakorlatilag az összes nagy multi használja, az USA Védelmi Minisztérium irányítás, tehát Palantir, azaz a látók, ugye mindent lát a szem. Ez egy nagyon izgalmas IPO lesz.
Nem valami jó híre van egyébként a cégnek, mert nyilván sok botrány mögött őket sejtik.
Ezt aláírom, ez valószínűleg így lehet. Ez lett a Szilícium völgy egyik legértékesebb magántech vállalata. Elmondhatjuk erről róla is, hogy soha nem számolt be nyereségről ez a cég sem.
Akkor azt most kell tőzsdére vinni.
Igen, hát magas az árazás, ilyenkor lehet csinálni egy izgalmas exitet. és akkor ez így meg is látszik. Tegnap azért volt üdítő színfolt, ugye most már ugye azt lehet mondani, hogy a pulykák is szállnak. Ez volt az SPI nevű vállalat, amely, ha jól látom, tegnapi napon annyit mondott, hogy elektromos autókkal fog majd ő is ugye foglalkozni, és azt hiszem a tegnapi napon 1300%-ot emelkedett, tehát egy dollárról ugye felszaladt 40-ig, aztán visszahullott egészen ugye 25 dollárig, tehát mondjuk ne jelentős kiugrások. Hát
ez abszolút tényleg a nagymama dotcom időszakot idézi, amikor tök mindegy, hogy mit ígértél, mit mondtál, legyen a nevedben egy dotcom és hello.
Most ugye azt lehet mondani, a jeget is el lehet adni a neten. Aztán vannak ugye gyors jelentések, a pénzügyi szolgáltató Jeffries tegnap ugye gyors jelentett, és egészen jó lett az eredménye, a reakció az plusz 8%, ha már pénzügyi szektor, akkor a mai napon itt Európában a TLT Európrogramnak az eredménye ismerhetjük meg. Tehát az Európai Központi Bank újabb súlyos milliárdokat ölhet bele a likviditásba a bankoknak, akik akár mínusz 1%-on is kaphatnak pénzt a jegybanktól. Hozzáteszem, hát a zárójában az Euribor ugye mínusz 0,5%-on ketyeg jelenleg, tehát a bankok ezen a mínusz 0,5%-on kölcsönöznek egymásnak, ehhez képest ugye mínusz 1%-on kaphatnak, tehát fizet a jegybank a bankoknak, hogy hitelezhessenek, hogy hitelezzenek. Ez nyilván eszközáremeléshez fog majd ugye vezetni, és valószínűleg kockázatosabb hitelek fognak ugye megjelenni a bankok mérlegeiben. Szóval nem jó igazából a jó hangulat, hova lehet elbújni. Én azt gondolom, hogy itt a nagy esések után, illetve hát érdemes a befektetőknek megnézni azokat a nagyon, nagyon erős brendeket, amelyek az elmúlt hónapokban egészen jól teljesítettek, és ugye a megváltozott fogyasztói magatartás miatt az online térre tevődik át akár a vásárlás, és ez a két nagy ágyú, aki egészen nagy brendek, az Amazon és a Microsoft, az egy kiváló elbújási lehetőség lesz. Mindkét cég ugye jelentősen nőtt. Ugye a Microsoft az a felhőszolgáltatás az, ami jelentősen megnövekedett a cégnél, mintegy 50%-kal a második negyed évben. Valószínűleg ez egy hosszú távú és egy jó befektetés lehet a technológiai szektorban, talán itt ezzel nem nagyon lehet ugye mellélőni. Morgan Stanley volt az, aki 230-245 dollárra emelte a célárát, jelenleg ugye 200 dollárnál jár a Microsoft, valamint az Amazon mellett igazából nem nagyon lehet ugye elmenni, mint egy 150 millió Prime ügyféllel bír. Ez egy ilyen éves tagságot jelent, amihez párosul egy ilyen gyorsított szállítás is, és ugye nyilván itt nem mondjuk a piac tér, hanem hanem itt is a felhőszolgáltatás az, ami a legjövedelmezőbb, és itt is egy Bernstein felminősítést láthattunk az Amazon esetében. Hát számos vállalati gyors jelentés jön még, heti munkanélküliségi adatok, és egyelőre kockázatkerülés, ami jellemzi a piacokat, jönnek az IPO-k, Palantir mellett lehet, hogy a Playboy is visszatér a parketre, tehát csupa
izgalom az élet. Okay. Így van, Péter, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen, szervusztok, legjobbakat.
Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
És Czoller Andi friss híreit fogjuk hallani pillanatokon belül, hogy utána visszajöhessünk, folytassuk a Millás reggelyt itt a 90.9 Jazzin. Van esetleg olyan info, ami életbe vágóan fontos, sürgős, hogy megosztok a hallgatókkal.
Nincsen, úgyhogy haladjunk. Okay.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe minden kedden 8:30 után pár perccel a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Siva Force ZRT, a hatékony csapatmunka szakértője. Reklám.
Van valami, ami hajt előre minket, hogy a tervből otthon lesz. Mert szenvedélyünk az építészet. Számunkra az alkotás dinamizmusa exkluzív kivitelezésben, okos és energiahatékony megoldásokban, gyönyörű környezetben születik kézzelfogható sikerré. A Gyöngyvirág Residence 3 és 4 hálószobás lakásai prémium környezetben, a 12. kerületben, az Istenhegy tetején várják Önt. Egyetlen pillantás is elég, hogy szerelem legyen első látásra. Hogy a lakásból otthon váljon, www.gyöngyviragresidence.hu a 90.9 Jazzy Rádió ajánlásával. www.gyöngyviragresidence.hu.
Zöld hétvége a Hyundai márka kereskedésekben október 2-án és 3-án. Válts velünk akár már ma elektromos autóra, és próbáld ki a Hyundai zöld modelljeit, amelyek állami támogatással akár 8.499.000 forinttól készletről azonnal elvihetőek. Elektromos Kona most fali töltővel. Ne feledd, október 2-án és 3-án zöld hétvége a Hyundai-nál. További részletek a www.hyundai.hu oldalon.
Hogy a lakásból otthon váljon, www.gyöngyviragresidence.hu.